Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, Sámuel első könyve első fejezetében, a 19. versben eképpen. Másnap reggel fölkeltek, felöltöztek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba. Amen. Kedves testvéreim, a mai alkalommal a felolvasott ige alapján az imádságról szól hozzánk egy tanítás. Több oka van, hogy ez az igerész és ez a téma került most elő ezen a vasárnapi Isten tiszteleten. Említhetném, hogy hamarosan a református bibliolvasó kalauz szerint Sámuel első könyvét fogjuk olvasni, tehát a mai ige hirdetésben ehhez is segítséget kívánunk nyújtani a rendszeres Biblia olvasás során. Azt is említhetném aktualitásként, hogy az ökumenikus ima 8-ad most vasárnap fejeződik be. Ez is lehetőséget ad arra, hogy az imádságról hangozzék el tanítás most ebben a templomban. És az a szomorú aktualitás is ide kényszerített bennünket, amelyet mindannyian hallottunk már, együtt érezve azokkal a szülőkkel, akik fiatal gyermekeiket veszítették el egy rettenetes balesetben Verona közelében. Most, amikor az imádságról adunk tanítást, akkor az együtt érzésünket, imádságos szeretetünket is kifejezzük. Mi is az imádság? Kiderül a mai igéből, ahol egy gyermektelen, megalázott, elkeseredett asszony Anna imádságát hallhattuk. Kiderül, hogy az imádság egy felülről való ajándék. Egy felülről való ajándék, amelyre az Isten lelke tanítja meg, sokszor próbatételek és váratlan fordulatok és mélységek által az embert arra, hogy újból megtanulja ezt az elfeledett nyelvet, egy szekularizált világban, egy Istentől eltávolodott világban az imádság nyelvét, amely az Isten országának a nyelve. Mert ahogy Anna szíve mélyéig elkeseredett abban az állapotában, és nem volt más lehetősége, nem volt más választása, mint hitét felelevenítve, leboruljon Isten templomában az élő Isten színe előtt, kiöntse szívét és rábízza egész életét, szomorúságát, jövőjét, mindenét az élő Istenre. Ennek kifejeződése volt Anna gyönyörűséges imádsága. Az imádság, tehát ismét mondom, egy ajándék. Isten lelke tanít meg bennünket erre az ajándékra. Ez az ajándék Isten országának a nyelve, amelyet újból megtanulunk, úgy, mint ahogy valaki évtizedek után hazatér idegenből, és töri az anyanyelvet, nem felejtette el, de újból be kell gyakorolnia. Így mi is az egyetlen anyanyelvünket, az élő Istennel kapcsolatban, az Isten országának az anyanyelvét, az Istennel való kommunikációnk eszközét, az imádságot tanulhatjuk meg Isten lelke által. Igen, amely egyetlen lehetőségünk valójában, mert minden kegyelem emberi oldalról egyetlen egy eszköze van Isten népének, és benne a hívő embernek, ez pedig az imádság. Viszont ha Isten lelke által újból megtanuljuk ezt a nyelvet, akkor átéljük azt a csodát, amit szintén olvashattunk, hallhattunk az alapigéből, hogy amikor Anna fölállt az imádságából, akkor már nem volt többé szomorú. Pedig még életének alapvető problémája, amiért sírt és kesergett, egyáltalán nem oldódott meg. De újból hitre, reménységre, erőre hangolta a szívét az imádság, az élő Istennel, én hadd mondjam így, a megváltó Jézus Krisztussal való kapcsolat, ez a gyönyörűséges párbeszéd, és sírva borult le, és megvigasztalva, erőt nyerve, reménységgel távozott el a templomból. Mert lehet, hogy szomorúan borulunk le, de Isten lehajol érettünk közben, és elvégzi azt, amit egyedül ő végezhet el. Az imádság csodája tehát ez a változás, ahogy felállunk az imádságainkból. Az imádság lényegét illetően még egy nagyon fontos szempontot hadd emeljek ki. Az imádság mindig Isten igéjének közelében történik. Isten igéjét olvasva, Isten igéje üzenetét megragadva, arra rákészülve, és ezért az üzenetért hálát adva imádkozunk. Az imádság nem valami homályos derengés. Az imádság nem meditáció, hogy a keleti vallások meditálnak. A meditálásban arról van szó, figyeljétek meg, a meditáló ember az egyedül van önmagában, és önmagából akar valami potenciált, valami erőt, valami bölcsességet előhozni, ez az önmegváltás, segíts magadon. Az imádkozó ember viszont nem egyedül van, hanem testvéri közösségben és a belső szoba csendjében is az élő Isten színe előtt áll meg, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Igen, ha így állunk meg Isten igéje közelében, az élő Isten színe előtt, az Isten országának a nyelvét gyakorolva, beszélgetve ő vele, akkor megtörténik ez a csoda, hogy sírva borultunk le, mert van miért sírni mindannyiunknak, ha önmagunkra nézünk, ha emberi kapcsolatainkra tekintünk, ha világ problémáira tekintünk kis és nagy méretekben, és mégis megtörténik a csoda, hogy erőt nyerve emel fel bennünket, ami Urunk. Ezt a képet szoktuk erre használni, és nem tudok jobbat, ezért hadd mondjam el, mint amikor a kisgyermek azt kéri az édesapjától, hogy apa, emelj fel, mert én nem látom azt, amit te látsz. Csak lábakat látok, mert pici vagyok. És amikor az apa a hóna alá nyúl, és felemeli, és a fejek fölött ő is látja a lényeget, a látnivalót, akkor történik valami változás, amikor az igazi távlatok, összefüggések kitárulnak előttünk. Hát az imádságban Isten a hónunk alá nyúl, és felemel bennünket, hogy lássuk az örökkévaló távlatot, hogy a lábakon, bocsánat a kifejezésért, a fenekeken, a hátakon, a fejeken túltekintve, az élet problémáin túltekintve, lássuk azt az örök lényeget, amit Isten Jézus Krisztusban készített nekünk. És az imádság lényege után csak nagyon röviden, mert erről már szóltunk, de a tanítói igehirdetésnek most mégis része. Tekintsük át az Istennek kedves imádság legfontosabb elemeit. Ha a teljes első fejezetet felolvastam volna, akkor ebből ezek az elemek szintén kitűnnek, odahaza tegyétek meg, és olvassátok el ezt a hosszú első fejezetet, és a teljes írás más igék is az Istennek kedves imádság alkotó elemeit a következőképpen határozzák meg. Vagyis az Isten országa nyelvének, az imádságnak a kezdete mindig az Isten magasztalása, leborulás az Isten előtt, bármilyen helyzetben vagyunk. Ha valamit nem értünk, ha sajog a szívünk, ha perlekednénk is az Istennel, akkor sincs az embernek más választása, mint az, hogy leborul, és Istent önmagáért magasztalja, tiszteli, hogy vallom még a nyomorúságomban is, hogy te vagy egyedül az Úr, és te csak jót akarsz nekem. Ez a magasztalásnak a lényege. Minden körülmények között, örömben, bánatban, próbatételek és gyász idején is leborulni és magasztalni az Urat, mert ő az egyetlen élő Isten, és rajta kívül nincs más. Tudom, hogy ez könnyű mondani. Tudom, hogy ez könnyű mondani. Isten lelke az, aki egyedül elvégzi, hogy a legnehezebb helyzetekben is a hívő ember ajkát az Isten magasztalása hagyja el elsőként. Mert a magasztaló ember megvallja, nagy vagy te, Urunk, és ebből következik az Istennek kedves imádság következő eleme a könyörgés, amelyben megvalljuk azt, hogy picik, törékenyek, halandók, gyarlók, elesettek, betegek vagyunk mindannyian, picik vagyunk, nagy vagy te Isten, mi picik vagyunk, és egyedül az segít rajtunk, ha te megáldasz bennünket. Jákob imádsága jut eszünkbe, Urunk, el nem engedünk téged, amíg meg nem áldasz bennünket, mert a te áldásod, a te jóváhagyásod, a te vezetésed, a te tökéletes akaratod nélkül semmit sem cselekedhetünk igazán. És ezután következhet a hálaadás. Magasztalás, könyörgés és hálaadás. Anna imádságában is ott volt a magasztalás, sírás közben is a hálaadás, ahogy megszólítja az élő Istentől, így mondja Izrael Istenét, aki Jézus Krisztusban mindeneknek az Istene lett. És először megnevezi azt, még nyomorúságában is, amiért hálát adhat, ami jó. Kezd így a napot, kezd így neki egy nehéz feladatnak. Kezd így értelmezni a nyomorúságodat is, hogy mi az, amit megköszönhetek. Mi az, ami ebben a nehéz helyzetben is mégis jó. Hogy eddigi életünkben, Urunk, a nagy bajtól megkíméltél, hogy sasszárnyon hordoztál, vezéreltél, bajunkban védtél. Köszönjük az elmúlt hét minden ajándékát, és szeretnénk megköszönni, milyen nehéz a próbatételeket is, mert tudjuk, hogy azon keresztül is valamit el akarsz végezni bennünk. És ha hálaadással kezdjük, akkor más lelki állapotban, reménységre hangoltan indulunk el. Magasztalás, könyörgés, hálaadás, és aztán következhetnek a kérések. Mindent oda vihetünk az élő Isten elé, ahogy Anna is konkrét kérést fogalmazott meg, abban a korban szinte szégyen volt, megalázott állapot volt a gyermektelenség. Adj nekem, Uram, fiúgyermeket, vedd le rólam a gyalázatomat, hogy mások ne gúnyoljanak, és én ezt a gyermeket neked szentelem szolgálatra. És hadd bátorítsalak benneteket az ige alapján, hogy nincs olyan gondolat, téma, vágy, ami ha át is suhan akár a gondolatainkon, a szívünkön, ne lehetne odavinni az Isten elé kérésként, azáltal ez szenté lesz, hogy Isten színe elé kerül, és majd Isten tökéletes akarata gondoskodik arról, hogy hogyan kezeli ezeket a vágyakat, megfogalmazott kéréseket, és az úgy lesz majd jó. És ezeknek a kéréseknek a legfontosabbja az, hogy először nem magunkért kérünk. Mi vagyunk a legutolsók, ugye a Gyökösi Endre által említett itt már sokszor idézett református olvasóba, hogy a világ vezetőitől kezdve magunkkal végezzük a közbenjáró könyörgést, mert először mindig másokért mondunk könyörgő imát. Így mondunk most ezen a vasárnapon és a holnapi nemzeti gyásznapon könyörgést a gyászolókért, erőt, hitet, és közben gondolva a saját szeretteinkre, hitvestársunkra, gyermekeinkre, unokáinkra, szüleinkre, akiket különösképpen ránk bízott az élő Isten. Magasztalás, könyörgés, hálaadás és kérés benne a másokért mondott közben járó imádsággal, az úgynevezett intercesszióval, így mondják idegen kifejezéssel, de mégis ez a szakkifejezés. Tehát az imádság lényeg, hogy az Isten országának a nyelve, amelyet Isten lelke újból megtanít, az övéinek és közben felemel, és örömre hangol bennünket, ahogy a kisgyermeket az édesapja, hogy lássuk az igazi távlatokat, és ennek az imádságnak, Istennek kedves imádságnak négy eleme van, a magasztalás, a könyörgés, a hálaadás és a kérések megfogalmazása. És hogy végezetül, mert erre is feljogosít a felolvasott alapige, ilyen gyakorlati kérdés, nagyon röviden, hadd tisztázzunk. Hát akkor végül is hogyan imádkozzunk? A hogyan kapcsán először is hadd mondjam el azt, hogy noha időtartamtól függetlenül minden napnak kell, hogy legyen Isten népe, Isten gyermekei életében egy védett időszak, amikor nyitott Bibliával a kézben rendszeresen imádkozunk az ő igéje fölött, de valójában bármikor, bárhol lehet imádkozni. Nincs olyan hely. Folyamatosan a munkánkra figyelve, munka közben, egy konfliktus helyzetben, ahol lehet, hogy nekünk kell dönteni, vagy valami megoldást találni. Magunkban elmondhatjuk, hogy Urunk, adj erőt, adj bölcsességet, tégy valami csodát. Lehet imádkozni egészségesen, lehet imádkozni betegen, lehet imádkozni műtét előtt, lehet imádkozni nagyon idősen, amikor az ember már azt érzi, hogy jaj, hát mi hasznom nekem, én már csak teher vagyok, még idősen is, amíg épp az értelmünk végezhetjük az imádság szolgálatát másokért. Tehát bárhol, bármikor, folyamatosan, nincs olyan helyzet, és ez nem az imádság rövidségén és hosszán múlik, mert ha Isten lelke által jön ki belőlünk, fakad ki belőlünk ez a pár mondat, hogy jaj, Istenem, segíts meg, akkor ez nem szólam, nem Isten nevének hiába való felvétele, hanem valójában imádság. Tehát hogyan bárhol, bármikor folyamatosan imádkozunk. Aztán felmerül az a kérdés, hogy kötött imádságot vagy kötetlen imádságot mondjunk. Mind a kettő lehetséges. A kötött imádságban az az áldás, hogy valaki már azt megformálta, méltóképpen megalkotta, minden szó, kifejezés pontosan a helyén van. Mi azt, amikor olvassuk, és hittel olvassuk, akkor az a saját imádságunká lesz, miközben a szavakon már nem kell gondolkozni. Sok ilyen kötött imádság van, nem csak az imakönyvekben, hanem a Szentírásban, a Zsoltár irodalom jó része például ilyen kötött imádság. Éljünk vele, éljünk ezzel a lehetőséggel. A Zsoltárokat olvasva elmondhatjuk a saját imádságunkat. És miközben ezt gyakoroljuk, közben egyre inkább ott támad a szívünkben a vágy, hogy hát de szeretnénk a saját imádságunkat értelemmel és szívvel, a józanság lelkétől vezéreltetve megfogalmazni. És akkor pár mondatban előjönnek a szívből jövő imádságok. Mindegyik más, de ugyanolyan áldott. És ezeket lehet váltogatni. Én például, hadd mondjam el nektek, az utóbbi időben nagyon örülök a kötött imádságoknak, mert annyit kell beszélni, néha már minden szóra oda kell figyelni, és olyan jó, hogy úgy imádkozhatom, hogy nem kell a szavakat keresni, mert ott van, le van írva, már minden a helyén van, és jobban át tudom élni. Mindegyik kedves az Istennek. És felmerül az a kérdés is, hogy egyedül vagy közösen? Itt hadd legyek világos. Isten igéje szerint mindig közösségben kezdődik az imádság. Isten népének közösségében, a testvérek közösségében, mert az én imádságomra másiknak is szüksége van, az együttes imádságnak hatalmas ereje van, egymás hite által épülve, és a közösségi imádságot követi mindig a belső szoba csendje, tehát ne higgyétek el azt, ez önbecsapás. Amikor valaki azt mondja, hogy tudok én otthon is imádkozni, igen, tud, és hála Istennek, ha otthon imádkozik, de aki otthon igazán imádkozik, az vágyik a testvérek közösségébe. Mindig a közösségi imádsággal kezdődik az igazi imádság, ideértve a kis gyülekezetet, a házasság, a család közösségét, és aztán ez folytatódik a belső szoba csendjében elmondott imádságokban, ahol aztán, ez is benne volt a mai igében, mert ezután kell a belső szoba csendjében elmondott imádság, mert ott tudunk olyan dolgokat megfogalmazni az élő Isten előtt, ami nem tartozik senki másra. Csak Istenre és rám, amivel másokat nem akarok terhelni. Ahogy Anna valóban a belső szoba csendjében, ott a templomban, őszintén kiöntötte, mint a vizet a szívét az Isten előtt, azt nem tudta, hogy Éli főpap látja, aki azt hitte, hogy részeg, és amikor rákérdezett, akkor mondta el, hogy Uram, bánatos szívű ember vagyok, nem ittam én bort és szeszes italt, hanem a szívemet öntöttem ki az Úr előtt, mert a belső szoba csendjében lehetünk őszinték. De ez mindig a közösségi imádságból következik. Próbáld ki a közösségből indulva, a belső szoba csendjében, mint a vizet, mondja Jeremiás próféta, önts ki a szívedet az Úr elé. Ez is egy régi példám, bocsássatok meg, nem tudom jobban mondani, mint régen, amikor laborban mosakodtak, és egy idő után már koszosodott a víz, és akkor kimentek az udvarra, a lavort, az edényt jól meglögykölték, és akkor ugye a kosszal együtt kiborították az udvarra, és hátra maradt a tiszta edény. Önts ki, mint a vizet, a szívedet az Úr elé, mindennel, ami ott van, és közben felszabadulsz, megtisztulsz, meggyógyulsz. Hogyan? Bárhol, folyamatosan, közösségben és majd a belső szoba csendjében, őszintén a kötött és a kötetlen imádságokat együtt használva, és átéljük azt a csodát, amit Anna átélt, sírva, szomorúan, megalázva borult le, és az Isten a hóna alá nyúlt, felemelte, és örömmel, reménységgel távozott el az Úr templomából, hogy aztán imádkozó életet éljen a mindennapokban is. Urunk, add nekünk ezt az elfeledett nyelvet, ne csak nekünk, hanem sokaknak, a bánatos szívűeknek és az Isten országának a nyelvét. Utolsó mondat, a 19. vers, amit felolvastam kiemelt igeszakaszként, milyen természetes volt abban a korban az imádság. Hol vagyunk mi ettől? Tudnél, így nagyon egyszerűen leírja az ige, hogy felébredtek, felkeltek, felöltöztek, imádkoztak, és mentek a dolgukra. Olyan természetes, mint az, hogy felöltözök. Olyan természetes, mint a lélegzetvétel. Urunk, taníts bennünket imádkozni. Amen. Élő Istenünk, a testvérek közösségében leborulunk előtted, gondolva a szomorú szívekre is, és magasztalunk téged, mert nincs nálad nagyobb Isten. Eszünkbe jut a te szavad, amit Péternek mondtál, amit én most teszek, nem érted, de majd egyszer megérted. Magasztalunk téged, Urunk, és könyörögve kérünk, hogy áld meg bennünket, áld meg életünket, mert törékeny, halandó a mi életünk, és nélküled eltévedünk, nélküled elveszünk. Jákobbal együtt mondjuk, hogy nem engedünk el téged, amíg meg nem áldasz. Urunk, nyisd fel a mi értelmünket, szemünket, szívünket a hálaadása, hogy minden terhünk, keresztünk ellenére mennyi mindent köszönhetünk neked. Áldott légy, Urunk, hogy hordozol bennünket. Áldott légy, hogy a tiéd vagyunk. Áldott légy, hogy Jézus Krisztusban megváltottál bennünket. Áldott légy, hogy hétköznapjainkban gondviselő szereteteddel, erőddel velünk vagy, hogy a próbatételek idején megsegítesz és erőt adsz, és nem próbálsz meg bennünket erőnk felett. Hadd mondjunk közben járó könyörgést, kéréseinket megfogalmazva, a gyászolókért, akik levénultak a fájdalomtól, mert ez a fájdalom levénít. Ez a fájdalom megbénít. Urunk, egyedül neked van hatalmad vigasztalást adni. Hadd mondjunk közben járó könyörgés szeretett gyülekezetünkért. Hadd imádkozzunk szeretteinkért. házastársunkért, gyermekeinkért, unokáinkért, szüleinkért, egymásért. Köszönjük a lelki otthont, a nagy családot, a szeretett Balatonalmádi gyülekezetet, benne egymást, hogy közösen állhatunk meg előtted, hogy egymás hitáltal épülhetünk, és így figyelhetünk a te igédre. És köszönjük a csodát, hogy te felemelsz. És leborultunk terhektől roskadozottan, annyi mindennel az értelmünkben és a szívünkben. És te felemeltél erőt, békességet, vigaszt és reménységet adtál. Őrizd meg bennünket ebben az állapotban a következő héten is, járva te utadon. Köszönjük, hogy tanítottál bennünket imádkozni, ami Urunk Jézus Krisztus által. Hallgass meg a mi könyörgésünket. Elmondva az ő imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, figyelmébe ajánljuk az adakozást, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk.